Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az alaptörvény 13. módosítását az országgyűlés. A köztársasági elnök a jövőben a kormánytagjának ellenjegyzése nélkül gyakorolhatja egyéni kegyelmezési jogát, továbbá sarkalatos törvény határozza meg azon a gyermeksérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények körét, amelyek esetében az államfő nem adhat kegyelmet. Rögzítették, hogy a kormány csak akkor járulhat hozzá Európai Uniós hitelfelvételhez, ha azt a parlamenti képviselők kétharmada támogatja. Az országgyűlés döntés alapján ezentúl sarkalatos törvényben kell a Magyar Honvédség katonai műveleteinek, állomásozásának és más határátlépéssel járó csapatmozgásának, valamint a külföldi fegyveres erők esetében ugyanennek az engedélyezésével összefüggő szabályokat rögzíteni. Az alaptörvény módosítás július 1-én lép hatályba, kivéve a honvédségre vonatkozó részt, amely november 1-től hatályos. A pedofil bűncselekmények elévülésével, a nyilvántartásukkal és a bűnelkövetők feltételes szabadlábra helyezésével kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket a gyermekek védelme érdekében egyes törvények elfogadott módosítása. A büntető törvénykönyvben rögzítették, sosem évülnek el a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Nem bocsátható feltételes szabadságra az, aki 18 év alatti sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre. Egy országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának, közölte Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Indoklásként elmondta, egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akár csak a táskájukban hever. Megválasztotta az országgyűlés Juhász Imrét az Alkotmánybíróság új elnökének. A testület élére azért kellett új vezetőt választani, mert Csúlyog Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. A parlament előtt letette miniszteri esküjét Hankó Balázs új kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki pedig Csák Jánost váltja. Most szerdán Budapestre látogat Jens Stoltenberg NATO főtitkár, hogy megvitassák Magyarország kimaradását a NATO ukrajnai missziójából, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök az állami televíziónak adott interjújában. Közben kiderült, kizárhatják a NATO bukaresti 9-ek munkacsoportjából Magyarországot, amiatt, hogy a kormány megvétózta a szervezet Ukrajnával kapcsolatos támogatását. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Indexnek azt mondta, a magyar kabinet minden esetben a nemzeti érdeket szem előtt tartva határozza meg külpolitikáját, ami értelemszerűen igaz a különféle nemzetközi formációkban való együttműködésekre is. A héten két részletben összesen 13 Gidrán harcjármű gördül be a tatai laktanya kapuján, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt írta, az új eszközöket a megújuló magyar tüzérséget jelentő Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály katonái veszik birtokba, akik az Embert a Vassa 2.0 kampány felhívására ez év februárban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez. Orbán Viktor a második félévi magyar EU tanácsi elnökség előkészítése keretében a gyáriparosok európai kerekasztala vezetőivel tárgyalt a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek. Az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, ami a magyar elnökség egyik kiemelt célja. Kárpátalján egy fekete katonai rendszámú teherautó vasárnap áthatolt az államhatáron Magyarországra, a határőrök pedig 32 ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. A hatóság menekültügyi eljárásban dönt a menedékkérők menekült vagy oltalmazott státuszáról, illetve az eljárásban vizsgálják, hogy a kérelmezők jogosultak-e a visszaküldés, a kiadatás elleni védelemre, írta a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság a távirati iroda megkeresésére. Oroszország a boszniai szerb köztársaság partnere és politikai társa, a boszniai szerbek pedig úgy gondolják, hogy Oroszország most és a múltban is az igazságos oldalon állt, hangsúlyozta Milorad Dodig, a boszniai szerb köztársaság elnöke a Banja Lukai orosz nagykövetség megnyitóján. Közben a boszniai szerbek vezetője beváltotta a korábbi fenyegetését, szerinte megszületett a döntés a szerb köztársaság kiválásáról Bosznia-Hercegovinából. Már csak a népszavazás megtartásának időpontját kell kitűzni. Moszkva viszont nem változtat a daytoni megállapodással kapcsolatos álláspontján, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Végül az időjárásról. Egy újabb felhőtöm vonul majd át felettünk, ami mögött aztán ismét kisüt a nap, szorványosan várható zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Miért nem sikerült elkerülni a második világháborút? Vagy miért nem lehetett elkerülni a második világháborút? A frappáns válasz az, hogy mert előtte volt már egy első. De azért ez nem biztos, hogy ilyen egyszerű. És ne feledjük, a történelem az élet tanítómestere. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégeimet, két történészt, Ablonci Balást, a Hunren BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársát, és Jó Andrást, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársát. Köszönöm, hogy itt vannak.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Csak egy rövid körkérdés, melyik a jobb? Miért nem sikerült elkerülni, vagy miért nem lehetett elkerülni? Ablonci Balázs. ABC sorrendben.
Igen, ez a tragédiám zsenge gyermekkorom óta, hogy hát én vagyok elő az ABC-be. Szóval, hogy valószínűleg itt a miért nem lehetett játszik inkább szerepet, hogy mondjuk 38-ban tört volna ki a háború, vagy 37-ben, ott lehet, hogy a sikerültnek lenne szerepe. De azt gondolom, hogy de ezzel majd lehet, hogy vitázunk Jó Andrással, hogy 1939-ben nem is mindenki akarta a háborút, de az kétségtelen, hogy azok, akik készültek erre, vagy tartottak tőle, és a közvéleményeik is tartottak tőle, azok úgy látták, hogy elkerülhetetlen már 1939-ben, vagy legalábbis ott van az a pont, amikor megállt kell parancsolni Adolf Hitlernek és másoknak.
Jó András?
Ugye nekem optimista természetű ember révén az a véleményem, hogy minden háborút alapvetően el lehet kerülni. Tehát én inkább a nem sikerült képviselője lennék. Pontosabban úgy kerekíteném le ezt a kérdést, hogy végső soron megtettek-e mindent azok az államférfiak, akik valóban el akarták kerülni ezt a háborút, azért, hogy el lehessen kerülni, vagy nem tettek meg mindent, vagy nem elég korán, nem időben, nem a megfelelő pillanatban, nem a megfelelő szövetségi rendszerben gondolkodva próbálták ezt megkísérelni. Én inkább így közelítenék a kérdéshez.
Hogyha azt nézzük, hogy ki az, aki akarta a háborút, és ki az, aki nem akarta. Ki az, aki akarta. És akkor előre bocsátom a tisztelt hallgatóknak is, hogy eredendően Európára koncentrálunk, tehát Japán és Kína és a második világháború egyéb területei, azok most azért eredendően kimaradnak a körből.
Hát valószínűleg, én ketté választanám a kérdést, szerintem például még Adolf Hitler is Nyugat-Európával nem akart háborúzni, vagy legalábbis megpróbálta eltolni magától ezt a dolgot, tehát ő azt gondolta, hogy ezek a sorozatos blöffök, amik a 30-as évek közepe óta dominálták a német külpolitikát, tehát hogy mindig dobunk valami nagyot, és megnézzük, megszálljuk, remilitarizáljuk a Rajna vidéket, megszálljuk Ausztriát, bevonulunk Prágába, elcsatoljuk a Szudéta vidéket, bevonulunk Prágába, hogy mivel ezeket a nyugati nagyhatalmak gyakorlatilag lenyelték, nyilván több-kevesebb probléma árán, ugye itt csak hogy a hallgatók is értsék, ha 1936-tól 39-ig terjedő idővonalon vagyunk rajta. Azt gondolt, hogy tulajdonképpen ezt a lengyel ügyet is le fogják nyelni. Az más kérdés, hogy távlatilag erről ugyan vannak viták a nemzetközi történettudományban is, de ő valószínűleg egy keleti háborúra azért készült, de egy nyugati háborúra nem. Tehát azt gondolta, hogy ezek a kicsit dekadens plutokrata, nyilván még soha hosszan lehetne sorolni a jelzőket, Nagy-Britannia és Franciaország az első világháború győztesei, ezt a békát is le fogják nyelni, már mint Lengyelország megtámadását. És majd az a világnézeti háború, ami a bolsevizmussal való leszámolást jelenti, meg a Szovjetunióval, az majd valamennyi idő múlva következik be. Tehát, hogy nyugaton azt gondolta, hogy nem lesz háború, keleten viszont készült rá, csak nem feltétlenül akkor, amikor ez bekövetkezett.
Jó, András, ez így?
Bizonyos mértékben hogy maguk az események, vagy az események menete is alátámasztják azt, amit előbb hallottunk Balástól, hiszen 1939. szeptembere és ugye a következő év tavasza között zajlott az úgynevezett furcsa háború. Tehát valóban a hadüzenetek ugye megtörténtek, de ezen felül a nyugati fronton, ha nem is lehet igazából front nevezni, semmi nem történt. És hát
tulajdonképpen kivártak azok a nyugati államok, amelyekre számíthatott volna esetleg Lengyelország. Tehát de a háború további menetét is meghatározta természetesen, és ugyanúgy hát ne felejtkezzünk meg a Molotov-Ribbentrop-paktumról, amely ugye a külvilág felé csak egy meg nem támadási szerződés volt, de ma már tudjuk, hogy ennél jóval többet jelentett, és a lengyel kérdés, vagy a lengyelországi háború, ez nem is igen valósulhatott volna meg olyan körülmények között, hogyha ez az egyesség a szovjetekkel nem szólt meg. És itt ugye hangsúlyozzuk az ideológiára is történt utalás, hogy a két autokrata világhatalom kötötte ezt a paktumot egymás
azért,
között.
Hogyha megnézzük a két világháború közötti időszakot, az első világháborút követő békéről, vagy békerendszerről szokták mondani, van ez a híres mondás, hogy ez nem béke, ez hadüzenet.
Fegyverszünet
20 évre. Na most, bennem az a kérdés merült fel, hogy a győztes hatalmak, az első világháborúban győztes hatalmak, akik rákényszerítették ezt a békét azokra az államokra, amelyek vesztesek voltak. Ők ezt nem tudták? Ők nem érzékelték? A franciák nem érzékelték, hogy saját sírjukat ássák meg a következő háborúval? Az angolok mondjuk egy sziget mindig arrébb vannak, értem, de a győztesek ilyen, szabad ezt a kifejezést használni, hogy ostobák voltak?
Ha Franciaországra esik szó, akkor szerintem Balázsnak mindenképpen szót kell adni, de én csak röviden reagálok. Én szerintem abba kell belegondolnunk, hogy egyáltalán mit tehetett mondjuk az akkori mondjuk a kontinentális értelmet francia hatalmi politika, hiszen a tradicionális szövetséges, amelyik ugye keletről tudta őt biztosítani, Oroszország nevezetesen, az kiesett itt a háború végén a játszmából, és nem lehetett vele számolni.
Tehát a bolsevizmus, igen.
Igen, én nehezen tudom végig gondolni azt, hogy ugye Franciaország, amely nyugaton szárazföldi szomszédja Németországnak a világháború végén, hogy ugye a briteket persze számításba lehet venni, de hát ugye a brit haderő az nem olyan nagy létszámú, ugye nem is sorállományú, de nem volt sorozás, ugye csak a háború alatt átmenetileg. Európán kívül, Európa kívüli területekre orientálódott Nagy-Britannia, tehát hogy a francia szempontból, ha nézem, akkor ugye mire számíthattak. Hát én nekem most nem jut eszembe más, de talán, hogyha a Balázs ezt kiegészíti, amit én most mondjuk a francia szempontokból említettem.
Hát itt az nagyon fontos, ugye ez a bizonyos mondat, hogy ez nem béke, hanem 20 évre szóló fegyverszünet.
Ez francia.
Ez ugye Ferdinand Foch Marshall, a szövetségesek legfelsőbb katonai tanácsának az elnöke mondta állítólag a Párizsi békekonferencia kapcsán, de ő ezt azért mondta, ezt szoktuk elfelejteni, hogy ő ezt azért mondta, hogy ő túl enyhének tartotta a Németországgal kapcsolatos békefeltételeket. Tehát ő azt gondolta, hogy Németországot jobban meg kellett volna büntetni, hogy elvegyék a kedvét az újabb háború kezdés, az más kérdés, nem Németország kezdte feltétlenül a háborút, vagy nem feltétlenül ő az egyetlen bűnös. Most az, hogy a franciák mit láttak ebből, abból az tényleg csak egy gondolat, az, hogy ez egy, amit András is mondott, ez egy nagyon egyszerű stratégiai számítás. 1918-ban Franciaországnak van 40 millió lakója. Németországnak még abban a legatyásodott állapotában és a háborús vereség után van 60 millió lakója. Hiányzik 20 millió ember. 20 millió ember, most lehet, hogy a hadtörténészek, akik hallgatják a rádiót, most vágják a papucsukat a rádiókészülékekhez, 20 millió ember ki tud állítani mondjuk 120 hadosztályt. Ki lehet belőlük állítani, most mondok valamit, lehet, hogy nem annyit. Valahonnan ezt a 120 hadot, amennyivel kevesebb van Franciaországnak, ezt a szövetségesi rendszert valahonnan pótolni kell. Kivel lehet pótolni? azokkal a közép-európai frissen létrejött kisállamokkal, akik úgymond a mi szövetségeseink, most sok-sok idézőjelben franciaország szövetségeseim, mert ennél bonyolultabb a történet, meg ezek a kisállamok azért nem nagyon szerették őket, ha így báboznak velük, tehát azért a lengyeleknek is megvolt a saját politikájuk, ami folyamatosan változott a két háború között, főleg Locarno után van egy távolodás a francia térség politikától, tehát ők azt gondolják, hogy a 25-ös locarnói szerződéssel Franciaország elfordul, vagy van egy elég rossz sajtója, van Franciaország elfordul Kelet-Európától. Ugye ez az a szerződés, amiben Németország garantálja a nyugati határait, tehát hogy elismeri a versailles határokat, de nem keletieket nem. Ugye ez egy világos üzenet az úgymond keleti szövetségeseknek, hogy ti kevésbé vagytok fontosak. Persze a francia diplomácia azt mondja, hogy nem, nagyon fontosak vagytok nekünk, kötünk mindenféle szexi bilaterális szerződés, viszontbiztosítási szerződéseket, nem engedjük, hogy bántsanak titeket, stb. Adunk pénzt a gazdaságotok szanálására, kaptok francia licenszeket, megépítik a ugye 30-as évek elején a francia hadmérnökök a Maginó vonal mintájára épül a román Károly vonal, ugye, ami a magyar-román határon épült, tehát egy csomó azok a műszaki megoldások vannak átültetve. Tehát, de azért alapvetően az alapüzenet az az, hogy a nyugati határ, a Franciaország keleti határa és Németország nyugati határa, amik ugye egybeesnek, azok fontosabbak Párizs számára, mint a keleti határok. És innentől van egy elmozdulás például a lengyel politikában is. Tehát, hogy ez messze nem olyan egyszerű, hogy Franciaország irángatta ezeket a keleti szövetségeseket. Ez egy olyan volt, és itt tudom, hogy ez béna hasonlat, mint a Hétmesterlövész című filmben, ugye, amikor Steve McQueen elkezdi mesélni a kaktusz bokorba ugró pucér kovboly történetét, és amikor megkérdezik a pucér kovbojt, hogy ezt miért csinálta, akkor azt mondja, hogy pillanatnyilag jó ötletnek látszott. Tehát, hogy
ez az, hogy pillanatnyilag jó ötletnek látszott. Tehát én értem, félnek a németektől. Tönkre akarják őket tenni.
Most félretésnélség nem védeni akarom a francia hatalmi politikát, csak így válik érthető, és szerintem, hogy ők miért erre alapoztak.
Értem, na de, tehát van realitása annak, hogy Németországot ezzel a békével úgy tönkre tudják tenni, hogy a következő 50-100 évben nem fenyegetheti katonailag Franciaországot, miközben Németország számára olyan feltételeket írnak elő, amelyek abszolút megalázóak, amelyek területveszteséget jelentenek, és így tovább. Tehát van realitása annak, hogy igen, rákényszerítjük, de hát akkor ez tehát eltűnik Németország?
Nyilvánvalóan nem. Tehát itt van a számításban a nagy hiba, hogy az európai gazdaság újjáépítésében, és ugye Franciaország sem vonhatta ki magát bizonyos közgazdasági törvényszerűségek alól. Hát Németországnak tulajdonképpen akkor is, mint ma is, kulcs szerepe volt Európában gazdasági szempontból, és ugye itt a jóvátételi fizetések oldaláról lehetne még ezt megközelíteni. Tehát Franciaország gazdasági újjáépítése és az első világháború követően tulajdonképpen függött attól, hogy ugye itt egy teljesen ellenmondásos helyzet alakult ki, mert függött attól, hogy azért a német gazdaságot valamilyen szinten beindítsák, hiszen akkor tudták fizetni a jóvátételt.
Tehát fizetőképesség kellett tenni Németországot, hogy segítse a francia
gazdaságot. És ugye itt szállt be végül az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia, tehát különböző bankházak, magántőke is, a német újjáépítés, mert különböző ugye, tervek voltak, amelyek középiskolában is tanultunk már, Dósz terv, Young terv, stb. De ezek aztán, mivel hogy éppen a nagyvilággazdasági válság kiinduló pontja az éppen az Egyesült Államok lett, így ezek aztán nem volt kifutásuk, úgy tetszik, és ennek aztán nagyon fontos és lényeges következménye volt a német belpolitikában. Tehát, hogyha ugye elvisszük a történetet egészen 1932-ig, akkor ott végül az következik be, hogy Németország egy oldalon bejelent, hogy nem fizeti tovább a jóvátételi kötelezettségeit, és hát tulajdonképpen ezt is tudomásul veszi, vagy kénytelen tudomásul venni Franciaország, tehát sok minden nem történik. És pont ez az időszak az, amikor ugye rövidesen végbe megy a fordulat, tehát a náci hatalom átvétel, ami viszont véleményem szerint legalábbis egyenes következménye azoknak a belpolitikai nehézségeknek, a súlyos gazdasági körülményeknek, társadalmi válságnak, ami kialakult, és amit egy ideig tudtak kezelni, a 20-as évek derekán, akkor volt egy átmeneti fellendülés, és utána ezt a világgazdasági válság következményben nem tudták kezelni már politikai értelemben, vagy olyan eszközökkel, ami tulajdonképpen Hitlernek a hatalom átvételét egyengedte, ha lehet így fogalmazni. És hát itt megérkeztünk az egyik legfontosabb okhoz, amelyet ugye végig lehetne vinni, hogy Németországban milyen politikai rendszer alakult ki.
Az a körülmény, hogy Németország számára ez az egész békerendszer megalázó volt, ez hogyan is fogalmazzak? A német emberek lelkületében okozott változás volt az oka annak, hogy Németország végül is a revans felé haladt? Tehát, hogy mondjam, a lélek rezdülései ott voltak? Vagy mennyire voltak ott? Vagy mennyire meghatározó? Vagy ez az eliteknek a szűk csatája, és akkor a német fölemelkedő elit, Adolf Hitler, stb. Az úgy gondolta, hogy itt a revans ideje, de a német átlagember ebben mennyire volt benne, vagy mennyire lehetett rájuk támaszkodni? Tehát, hogy ennek a körülménynek, ami nem a szokásos történelmi...
Most kerestem az emlékeim között valami csípős aforizmát a német lélek megérthetőségéről, de nem találtam ilyet, de mindesetre a német lelket elég nehéz megérteni. Azt gondolom, amennyiben létezik, de közben azt is gondolom, tehát, hogy ne...
Behelyettesíthetjük egyébként a németet de bármelyik másik nemzetet.
Amiről András beszélt, ugye azért a Weimari köztársaság minden problémájával együtt, azért az 20-as évek jelentős részében ez különböző, nem kimondottan szélsőséges, és egyébként Locarnót megkötő, a Népszövetségbe belépő centrumpártok, tehát ugye maga a centrum, a szociáldemokraták, és mások irányítják, tehát itt azért a gazdasági válságnak egy óriási szerepe van abban, hogy a nyilván meglévő elégedetlensége, tehát az, hogy bizonyos rétegeiben a vagy csoportjaiban a német társadalomnak biztos, hogy van elégedetlenség ezzel kapcsolatban, de ezt jelentősen megtolja, és jön egy ember, aki azt mondja, hogy az összes bajotok Versailles-ból származik. Tehát nem abból, hogy a német gazdaság milyen kitett, meg milyen az iparszerkezete, vagy gazdasági válság van, vagy egyébek, hanem azt mondja, hogy mindenért a zsidók, a plutokraták és Versailles felelős, és ez lesz Adolf Hitler, és úgy tűnik, hogy erre van erre van vétel, de ez nem jellemző, tehát nem véletlen, hogy Hitler nem, ő megpróbál már 23-ban is hatalomra kerülni, nem jut hatalomra, tehát nem véletlen, hogy a világgazdasági válság kontextusában jut, vagy kerül, lesz belőle Németország kancellárja.
Azt nem tudom, honnan veszem, és igaz-e, hogy a Ruhrvidéki bányákban a német bányász mellett ott állt a francia csendőr, hogy teljesítsék a jóvátételi kötelezettséget.
Hát amikor a franciák bevonulnak a Ruhrvidékre, 23-ban valóban bevonulnak, hogy lefoglalják ezeket, ami egy francia politikai szempontból egy óriási kudarc lesz. Egyébként nemzetközi szempontból is, gazdaságilag is egy kudarc, tehát kiderül, hogy így nem lehet, mert kibontakozik egy ellenállás, nem lehet így megszerezni a jóvátételt, ahogy ezt ugye a francia fél elképzeli, ráadásul a britek és az amerikaiak akkor eléggé kiszeretnek a francia politikából, Franciaországnak nagyon meggyengül a pozíciója a Nemzetek Szövetségében, és ez a eléggé revansista Poincaré-hoz köthető politika, lesz egy váltás, egy választás, ugye 24-ben az ottani baloldal jut hatalomra, az úgynevezett baloldali kartel, a Cartel de Gauche, ami viszont elindítja a Locarnóhoz vezető folyamatot, tehát az Aristide Briand vezetésével. Túl sok nevet mondtam, a gyerekeim is szokták mondani, hogy túl sok nevet használok, de minden esetre egy ilyen pacifistább baloldal jut hatalomra, amelynek ilyen univerzalisztikus, demokratikus eszméi vannak, és ők indítják el ezt a Locarnóig, vagy akár az Európai Unió magvának, vagy első gondolatának tekinthető Briand terv felé vezető
gondolkodást. Európai Unió első, akkor rögtön bejönnek a jelen kornak a mindenféle asszociációi.
Én csak annyit állítottam, hogy Aristide Briandnak van egy terve, amely az európai államok ilyen államok feletti szervezetének a kialakulására irányul, akkor ezt a
már akkor is a franciák.
Bízom.
Igen, itt ad mondjak egy Aita Clemenceau-nak volt egy olyan mondata az említett Poincaré-ről és Briandról, hogy Poincaré mindent tud, de semmit nem ért, Briand pedig semmit nem tud, de mindent ért abból, hogy mi a politika lényege. Tehát én azt gondolom, hogy én szimpatizálok visszatekintve azzal a kurzussal, amit a Briand képvisel a 20-as években, és nyilvánvaló, hogy egy német-francia megegyezés, megbékélés, az például egy jelentős hozzájárulás lehet volna ahhoz, hogy ezt a második világháborút el lehessen kerülni, ha már a indító kérdésnél vagyunk. Talán ebbe az is szerepet játszott, hogy az a két politikus, tehát Brian, illetve német részről Stresemann, aki szintén már nem nagyon ismert a mai hallgatóság előtt. Ugye Hitler sokkal ismertek, pedig hát a 20-as éveknek ő volt a meghatározó német
európai sztárpolitikus volt.
Így van, tehát... ugye, még ruhadarabot is elneveztek.
Ruhamárkát.
Igen, ruhadarabot is elneveztek róla. Stresemann, ez egy ruhadarab is volt, egy ilyen egy mellény típusnak volna neve. Igen, azt hiszem. De nem ez a lényeg, hanem hogy sajnos ő is, és ugye Brian is nagyjából egy időben ugye távoztak az élők sorából, és nem, igazából nem lépett a helyükre ugye ilyen hasonló célokat képviselő, markáns, némi karizmával bíró politikus. Tehát, hogy ugye mindkét oldalról, ha van egy kinyújtott kéz, akkor az sok mindent jelent. Sok mindent.
Az első világháborút lezáró békében értem Franciaország, illetve érteni vélem azt, amit elhangzott Franciaországnak a gondolatairól, vagy az elképzeléseiről, de hát születtek kis államok, ott volt Magyarország, ott volt egész Közép-Kelet-Európa, nem tudom mi a megfelelő Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa, ott voltak azok az államok, amelyek esetében megint csak az a helyzet állt elő, hogy egymással nagyon nehezen tudtak megegyezni, illetve mondjuk a Magyarországot körül ölelő államok egymással meg tudtak egyezni, de hát ott volt közöttük Magyarország, és ez mindent. Magyarország akarta a háborút, vagy ki akart maradni?
Ki akart maradni. Mondjuk itt fontos tisztázni egy dolgot, ami a jelenlegi történelmi tankönyvekben is be van vésve, ilyen, ráadásul ilyen nagybetűvel, hogy itt a Teleki Pál van kormányon 1939-ben, mikor kitör a világháború. A Teleki kormányának egyáltalán nem a fegyveres semlegesség volt ugye ez nagyon sokszor szerepel, hogy
igen,
ilyet Teleki soha nem mondott, mert nem is mondhatott egyébként, hogy a Magyarország elméletileg a német-olasz szövetségi rendszer része volt, tehát belépett az Antikominterpaktumba, igen, tehát ugye kilépett a Népszövetségből, belépett az Antikominterpaktumba, aztán aláírta a három hatalmi egyezményt 1940 novemberében, tehát Magyarország nem, amely katonai diplomáciai és katonai lépéseket helyez kilátásba, akkor, hogyha az egyik, a szerződő felek egyikét támadás éri, tehát ez nem egy ártatlan történet volt. Teleki azt mondta, hogy Magyarország nem hadviselő fél ebben, és ebben kétségtelenül megpróbált kimaradni a háborúban, ez a fegyveres semlegesség, ez a 60-as, 70-es évek népfrontos történelmi szemléletének a maradványa egyébként. A kifejezést egyébként Bajcsi Zsilinszky Endre használta, akit megpróbáltak beemelni a államszocialista vagy kommunista kánonba, hogy ugye ő a jó jobboldali, aki megtérte a kommunistákhoz 44-ben, ugye ez a történet, ma már tudjuk, hogy ez messze nem így van, de ez innen van átvéve, Teleki soha életében nem mondott olyat, hogy fegyveres semlegesség, mert nem is mondhatott. De ez kétségtelen, hogy Magyarország ki akart maradni a háborúból.
Na de hát ha nem akart fegyveres semlegességet, akkor nem azt akart, hogy belépjen Magyarország a háborúba?
Nem. Azt akarta, hogy Magyarország egy szövetségi rendszer része, és ezen belül megad mindenféle segítséget a szövetségeseinek, ha úgy alakul, anyaga, hadianyaga, stb., de egyébként Magyarország nem lép be a háborúba, ami nem közvetlen érdeke, tehát nem fog hadat üzenni mondjuk Franciaországnak.
És fegyvereket szállít azért?
Tessék,
fegyvereket,
hát ugye a magyar minden, én nagy elismeréssel vagyok a magyar hadipar különböző termékei iránt, de az igények azok általában fordítva működtek, az a világháború jelentős részével, tehát nekünk volt szükségünk német fegyverekre, és nem a németeknek magyar fegyverekre. Nyersanyagra Németországnak nagy szüksége volt, és azt Magyarország a háború végéig szállított, mint a katonatiszt, tehát élelmet, olajat, kőolajat, ugye azt nem szoktuk tudni, mert nincs benne a fejünkben, hogy az alai olajmezők egészen a háború végéig gyakorlatilag a német birodalomhoz legközelebb eső kőolajforrást jelentették, és a legutolsó pillanatig Németország ragaszkodott hozzájuk, meg az onnan származó kőolajhoz.
Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják, két vendégem, két történész, Ablonci Balázs és Jó András. A kérdés az, hogy miért nem sikerült elkerülni a második világháborút, vagy miért nem lehetett elkerülni a második világháborút. Most rövid zene következik. Aki podcaston hallgat minket, annak mondom, hogy ez a podcast lezárul, de kattintsanak a következőre, ott folytatjuk. Ez a Kerengő műsora, én Sályi András vagyok, rövid zene, és visszatérünk.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről. Mielőtt folytatnám, megjegyzem, hogy ez a hónap, június hónap, általában az egyházi rend kiszolgáltatásának az hónapja, legalábbis a diákónus és a papszentelések szempontjából. Érdemes tehát ezen alkalommal ebben a hónapban különös módon is foglalkozni, megemlékezni az egyházi rend szentségéről. Folytatjuk elmélkedésünket, mégpedig a katolikus egyház katekizmusa alapján az egész egyház nevében címszó alatt az 1552-es pontban ezt írja a katekizmus. A szolgálati papságnak nem csupán az a feladata, hogy Krisztust, az egyház fejét a hívek gyülekezete előtt megjelenítse. Az egész egyház nevében is cselekszik, amikor Isten elé terjeszti az egyház imádságát, és különösen, amikor bemutatja az eukarisztikus áldozatot. Így ír erről a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium dogmatikus konstitúciója. Megjegyzem azonban, hogy fontos az a feladat is, hogy Krisztust jeleníti meg az egyházban. Talán sokaknak föltűnt, és sok negatív visszhang is jött a Szentmise megújításakor az Imádkozzatok testvérek kezdetű imádságnál, amikor is azt mondja a pap újabban, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Szó sincs arról, hogy a pap a saját áldozatáról beszél. Pontosan arról van szó, amit a katekizmus az előbb arról azt fogalmazta meg, hogy az egyház fejét képviseli az egyház felé. Vagyis, amikor ezt mondja, hogy az én áldozatom, akkor Krisztus áldozatáról beszél, Krisztus áldozata legyen kedves, és a hívek áldozata. Talán ez magyarázat a furcsa megfogalmazással kapcsolatban, egy liturgikus szövegben ugyanis nem nagyon lehet bővebb magyarázatot adni, a szavak talán néha nem tűnnek egyértelműnek, pedig. Folytassuk a katekizmus megfogalmazását, tehát az Isten elé terjeszti az egyház imádságát, különösen is az eukarisztikus áldozatban, vagyis a Szentmisében. Az 1553-as pontja a katekizmusnak ezt mondja, az egész egyház nevében nem azt jelenti, hogy a papok a közösség megbízottjai. Az egyház imádsága és áldozata nem választható el fejének Krisztusnak az imádságától és az áldozatától. Mindig Krisztus kultusza él az egyházban és az egyháza által. Az egész egyház Krisztus teste imádkozik, és ajánlja föl magát, ő általa, ő vele és ő benne, a Szentlélekkel egységben az Atya Istennek, ahogy az egyház a kánon imádságát minden szentmisében lezárja. Megjegyzem, az egyik legszebb doxológia Isten dicsőítése, Szent Háromság megvallása. Az egész egyház Krisztus teste imádkozik tehát. A test, a fő és a tagok imádkozik és ajánlja föl magát, s ezért azokat, akik a testben különleges módon szolgálnak, nem csupán Krisztus szolgáinak, hanem az egyház szolgáinak is nevezik. Mivel a szolgálati papság Krisztust jeleníti meg, megjelenítheti az egyházat is. Fontos ez a kitétel, tehát a pap Krisztus megjelenítője és az egyház megjelenítője. És akkor egy kis kitérőt is tegyünk. A Jukát, a katolikus egyház ifjúsági katekizmusa az egyházi rend értelmezéséről próbál egy pár mondatot megfogalmazni. Kérem, hogy gondoljuk végig. Az Ószövetség papjai abban látták a feladatukat, írja a 250-es pontjában, hogy közvetítsenek az ég és a föld között, a földi világ és az égi világ, Isten és népe között. Mivel Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között, 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 5. verse, az Ószövetség papsága beteljesedett és befejeződött. Krisztus után már csak egyetlen papság lehet. Krisztusban, Krisztus keresztáldozatában és Krisztus meghívása és az apostoli meghívás megbízás által. A szentségeket kiszolgáltató katolikus pap tehát nem a saját erejéből és nem is erkölcsi tökéletessége folytán cselekszik, ezt utóbbi sajnos nincs is meg, hanem in persona Christi, vagyis Krisztus személyében. Fölszentelése által kapja meg Krisztusnak átváltoztató, gyógyító és megmentő erejét. Mivel a papnak önmagától semmije sincs, ezért ő mindenek előtt szolga. Minden igazi pap ismertető jele, hogy alázatosan csodálja saját hivatását, fejezi be a 250. pontot, a Jukát, a fiataloknak katekézise, katekizmusa. Kedves rádió hallgatók, talán itt érdemes egy picit megint megállni, és röviden arra gondolni, hogy sokszor a hívek, és talán elvárható módon, de mégsem teljesen helyesen, tökéletességet várnak el a paptól. Hányszor hallja a pap a kritikákat önmaga és a többi paptársa felé? Nem vagyunk tökéletesek. Sajnos nem. Mi magunk is ugyanúgy törekszünk a tökéletességre, mint ahogy a hívek törekednek, csak egy különleges szolgálat által. A mi hibáink, a mi bűneink sajnos fölnagyítódnak a hívek előtt. Kicsit több imádságot és megértést kell kérni a papság iránt. Talán többet kell imádkozni a papoknak az életéért, szentségéért, közvetítői szerepéért, mint amit eddig tettünk. Buzdítom erre a kedves rádió hallgatókat. A következő pontban a Magyar Katolikus Egyház katekizmusa az 1554-es pontban az egyházi rend szentségének hármas fokozatáról beszél. Ezt mondja. Így az isteni alapítású egyházi szolgálatot különböző rendekben gyakorolják azok, akiket már ősidőktől fogva püspököknek, áldozópapoknak, diákónusoknak hívnak. A II. Vatikáni zsinat fogalmazta ezt meg a Lumen Gentium dogmatikus konstitúció 28. pontjában. Az egyház liturgiájában, tanító hivatalában és állandó gyakorlatában kifejezett katolikus tanítás a Krisztus papságában való szolgálat részvételének két fokozatát ismeri, a püspökséget és az áldozó papságot. Harmadik, a diákonátus feladata az, hogy őket segítse és szolgálja. Ezért a mai szóhasználatban a szacerdósz kifejezés a püspököket és a papokat jelöli, a diákonusokat nem. Mégis a katolikus tanítás az, hogy a három fokozat a papságban való részesedés, püspökség, papság és a szolgálati hivatal fokozata a diákonátus ordinációnak nevezett szentségi cselekménnyel, azaz az egyházi rend szentségével adják át. Befejezésül idézzük antiókiai Szent Ignácot, a diákonusokat mindenki úgy tisztelje, mint Jézus Krisztust, a püspököt, mint az atya képmását, a presbitereket pedig, mint Isten szenátusát, mint az apostolok kollégiumát. Ezek nélkül nem lehet egyházról beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír.